Imádsággal kezdjünk. Forduljunk az Úrhoz, kérjünk az ő áldását. Mennyi atyánk, olyan jó nekünk felemelni a hangunkat, te hozzád énekelni, te hozzád fordulni. Köszönjünk, Úr Jézus, hogy félretettél ezt a szabad szombatot, hogy tudunk mi összegyűlni ezen a húsvéti hétvégén. Tudjunk ünnepelni, hogy a Golgotai keresztre mentél, mindent adtál nekünk. És helyettünk és értünk, meghaltál, szenvedtél a mi bűneinkért. Úr Jézus, kérünk, hogy a mai napon is ne engedj, hogy a mi szívünk kemény maradjon. Kérünk, hogy puhítsd meg a mi szívünket, valahogy tudjunk felfogni azt a péntek, azt a Golgotai keresztet, hogy mit tettél értünk, hogy azzal a kereszttel megszabadítottál minket. Életet adtál nekünk. És holnap reggel tudunk ünnepelni téged újra, de a feltámadás, hogy hiszünk, hogy nem maradtál ott, hanem feltámadtál, és most élsz, és most uralkodsz, mint király. És világszerte hívod a de népedet magadhoz, hogy merjünk követni téged, és olyan helyekre menni, hova hívsz. Úr Jézus, én kérek, hogy ezen a mai napon légy velünk. Kérlek, legyél velem, mint előadó. Látod, hogy milyen nagy szükségem van rád most, hogy elmondjam mindazt, amit rám bíztál. Nem szeretnék kevesebbet mondani, se többet. Félelem és rettegésével állok itt előtted, Úr Jézus. Szükségem van rád. Kérlek, hogy légy velem. Hogy tudjak mondani mindazt, amit rám bíztál, hogy érthető legyen mindenki számára. Legyen egy olyan nap, ahol közelebb kerüljünk te hozzád, és hallottunk a te hangodat. Úr Jézus, én kérlek, hogy engedj, hogy én teljesen a háttérben vonuljak, és engedj, hogy lássunk téged. Kérünk, legyél itt a középpontban a mai napon, egész nap a filmklubban is, a beszélgetés, kis csoport beszélgetés, minden egyes beszélgetés. Kérünk, hogy áld meg ezek a barátságokat, amit itt formálódnak. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy az, aki csodálatos a munkák köztünk. Kérünk, légy velünk, maradj velünk ezen a mai napon is, a te dicsőségért, Krisztus nevében. Amen. Nagyon izgalmas téma vár ránk. A radikális kereszténység, és annyit mondanék, mint bevezető, hogy ez az előadás nagyon más lesz, mint az én megszokott előadásaim. Majd a végén ti fogjátok mondani, hogy miért vagy miért más. Ez nem jelenti, hogy az előadás, amit eddig tartott, nem voltak radikálisok, csak teljesen más szemszögből megközelítettem a dolgokat. Tehát amit fogok mondani, amit el fog hangozni, nem a megszokott előadás. Most Amerikában van két író, aki Isten használja az ő könyvei. Az egyik, ez a David Platt. És ő írt egy könyvet, az a cím, hogy Radikál. Elhoztam magammal, ezt mondta hátsó, emeld föl, Andrés, hogy lássatok. Csak egy kis paperback, vagy hogy mondják, nem egy nagy könyv. Ez a David Platt egy nagyon fiatal lelkész, New Orleansben élt, és imádkozott, Uram, hova szeretnél látni minket? Hova kellene menni szolgálni neked? És jött a hurikán Katrina, és elmosta a házát, és mindent elveszítették. És vették az úrtól, hogy ez egy jel, hogy tényleg el fognak menni New Orleansból. De ő előtte egy misszionáris, és járt az egész világot, Ázsia, Afrika, neki az ő szívügye a misszió. És egy óriási gyülekezet Birmingham, Alabama-ban hívta, hogy legyen ő a lelkész ott. És mondta neki, hogy én nem vagyok ilyen nagy gyülekezet lelkész típus, én misszionáris vagyok. Mondták, nem baj, taníts meg minket, mit jelent misszionárisnak lenni. És ő a legfiatalabb megachurch lelkész, 3000 ember van az ő gyülekezetében. És most tanítja őket egy, két, három éven keresztül, és ez a könyv annyira biztató volt nekem, hogy amit ő tanít, hogy mit jelent ez a radikális kereszténység, a teljes, a gyülekezet teljes mértékben elfogadta. Tehát amit ő csinál Afrikában, ott most csinálnak Alabamában. És nagyon bíztató volt látni, hogy nem csak ő beszél róla, hogy az ő gyülekezet csinálják. Csinálják. Másik író, aki most nagyon-nagyon népszerű, Francis Chan. És azért felteszem az ő nevüket, vagy az ő képüket, hogy bárki fölmehet a YouTube-ra, és meghallgatni, ha az angol nyelvet értitek. Remélem, hogy ezek a videókat is fognak letölteni, vagy lefordítani, mint a Paul Washer az albaref.hu-on. Francis Chan Kaliforniában volt 16 évig gyülekezeti lelkész, írt ezt a könyvet, Őrült szerelem, ugye Crazy Love, Őrült szerelem Isten felé, most nagyon-nagyon népszerű volt, lett. És ebben a könyvben leírja sok mindent az ő elképzelése kereszténységre. És az elmúlt, ezt a könyvet még nem olvastam, de az elmúlt másfél hét felkészülni erre az előadásra nagyon sok prédikációt hallottam tőle. Sőt, megvan kereken, hogy ez a könyv miről szól, mert összefoglalja, többféleképpen megközelíti. Tudom, hogy ő mit akar mondani. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes, nagyon olyan értelemben egy ébresztő volt nekem. Nagyon szemnyitó volt nekem. Nagyon örültem, amit hallottam tőle. Nagyon kellett gondolkoznom, hogy most tényleg ez így van? Tényleg ezt hiszem, vagy nem? Amit ő mond, 98%-et egyetértek vele. Vannak dolgok, amit azt mondom, hogy ő a Masters teológiára járt, John MacArthur, ha valaki ismeri a John MacArthur-nak a tanítását, egy nagyon konzervatív valaki. Akkor vágjunk bele. Próbáljunk elképzelni, hogy szigeten nőttél föl. Nem ismersz semmit, ami történik a világon. És egyszer valaki ad neked egy Bibliát. És kinyitod ezt a Bibliát, és elkezded olvasni. És többször olvasod, és csodálkozol, hogy mi van ebben a könyvben, ugye? Mert a Biblia nem csak 66 különböző könyv, hanem van egy eleje, ahol kicsúcsosodik, és van egy lemenet az egésznek. Tehát van egy történet. És többször olvasod ezt a Bibliát, és kezdesz gondolkozni, most miről szól ez az egész? És én sok ige verset tudnék idehozni, de ezt a verset gondoltam, hogy ez nagyon szépen kifejezi. Filippi 2-ben, ugye, mert ő Jézus Krisztus Isten formájában lévén nem tekintett zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgái formát vett fel. Emberekhez hasonlóvá lett, és a magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig. Mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyiekké, a földiekké, és föld alattiekké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Ha elolvasnák az egész Bibliát, mit jönne ki belőle? Az egész Ószövetség arra szól, hogy jönni fog a király, jönni fog a megváltó. A világ bűnben esett, ez Isten meg fogja menteni az ő népét. És ez a király maga az Isten fia lesz. És ő eljött a földre. Emberi formát vett föl, és élt köztünk. Úgy nézett ki, mint egy ember. És teljes lényében az is volt ember. Egy Isten ember volt. Csodálatos belegondolni, hogy mit is tett ez az ember. Hogy nem jött, mint egy pompás király, hanem megalázta magát, ugye? Élt köztünk, és tanított. Csodálatosan tanított, ugye? És meggyógyította a betegeket, ugye? Használta azt az erőt, és gyógyulást hozott az embereknek. És olyan csodálatosan tudta szeretni az embereket, akik körülötte volt. És ilyen élet még soha nem volt a történelemben, hogy valaki így tudott szeretni, és tanítani, és csodákat tenni. És nem csak szerette minket, és nem is mutatta nekünk, hogy hogy kellene élni, hanem a Golgotai keresztre ment. Ugye feláldozta magát, értük, és ezen a hétvégén mi őt ünnepeljünk, ugye? Mert ő minden adott nekünk, értük, és ebben az egy olvasás a Bibliában az annyira egyértelműen jön ki, hogy ő maximálisan oda tett mindent. Letette az életet, értünk. És ez a várva várt király, senki nem értette, hogy ez hogy lehet király, csak utána, hogy feltámadott a halálból, ugye? A történelemben soha nem történt. Ő feltámad, valójában feltámadott, és most is él, és a Biblia sokat beszél arról, hogy amikor az utolsó idők lesznek, minden egyes ember fog letérdelni előtte, és megvallani, hogy te vagy az Úr, te vagy az egyetlen megváltó. A történelem őről szól. A történelem akkor fog befejeződni, amikor ő visszajön. A Bibliának az egyszerű kis olvasás, ez nagyon jön ki. Az egész őről szól. Hogy ő kicsoda, és mit tett értünk. Megváltott minket. Irgalmas és kegyelmes volt. Itt is rengeteg vers lehetne itt feltenni. Több száz, ugye? Ezt kiválasztottam. Kolosszai 1.13, mert ő Isten szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket a szeretett fiának országába, ugye? Krisztus belenyúlt a mi életünkben, és megváltott minket az ő ellenségétől, az ördögtől, a pokoltól. És nem csak megváltott minket valamilyen szörnyű dologtól, hanem áthelyezte minket az ő országában, ugye? És most ő király, most ő uralkodik fölöttünk. Csodálatos. És Krisztus, mint a Szent Háromságnak a második személy, azt mondja, hogy most az én népem, én bennem lakozik az én népemben. Hihetetlen belegondolni, Isten bennünk lakozik. És megint rengeteg vers lenne előhozni. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek. Olvassátok az egész Galatai 3, az egész arra szól, hogy ha te hitben vagy, elfogadtad ezt a Jézus Krisztus, mint a te megváltód, a Szent Lélek lakozik benned. Micsoda? Ez az Isten? Ő bennünk lakozik? Sokszor ezt halljuk, és ja, azt már ismerjük, de kicsit megálltunk belegondolni ebben. Ő lakozik bennünk, és mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldött fiának lelkét a mi szívünkben, és most fiának nevez minket. Úgy tekint ránk, nem csak mint teremtő Isten, hanem úgy tekint ránk, mint a mi mennyei atyánk, aki szeretettel visszanyúl az ő saját gyermekei felé. Ez a mi Istenünk. Az egész Biblia erre szól. És ha visszamennék az Ószövetségben, akkor kezdenénk felismerni, hogy az én életem hasonlít, mint az Isten népére az Ószövetségben, amikor ő megváltott az ő népét Egyiptomból a 400 év fogság után. A rabszolgaságban voltak. Igen, mi is rabszolgaságban voltunk. Az ördögnek a rabszolgaság. Rabok voltunk. És Krisztus belenyúlt az életünkben, és mit tett velük? Megígérte, mint az Ószövetségi népnek, hogy a de életed hasonlít az ő pusztai vándorlásra, hogy Isten megígérte nekik a Kánaán föld, ami tejjel és mézzel tele lesz, és megígéri nekünk, hogy a mennyország vár ránk. Amikor mi meghalunk az életünknek a végén, egy shalom, egy teljes boldogság az örökkévalóságban vár ránk, ahol nem lesz több sírás vagy fájdalom, csak teljes boldogság. De a kettő között, hogy Isten megváltott minket, és a mennyországba kerülünk, van ez a bizonyos 40 év, amit itt élünk a Földön, és Krisztus azt mondja, hogy nem tűzoszlop, vagy felhővel megyek előttetek, hanem lakozok benne, én leszek a jó pásztor, előtted megyek, vagy a kezedet fogom, és személyes kapcsolatban lehetsz velem, nem vagy egyedül, az én gyermekeim vagy. Itt, ezen a földi úton, nekünk sokkal jobb dolgunk van, mint ők. A mi életünk hasonlít, mint ez a pusztai vándorlás. De lehet Jézushoz fordulni. Bármikor lehet hozzászólni. Ő szól hozzánk. Ő a mi jó pásztorunk. Tehát ez az egy értelmű üzenet, ha olvassunk a Bibliában. Az egész Biblia erről szól, amikor olvasod, az Isten újra és újra erre akar meggyőzni minket. Fogadd ezt el, mert ez igaz. Bízál bennem teljes szíveddel, hogy veled vagyok, ugye? Szeretlek, a gyermekeim vagy, és a mennyország vár rád. Megmentelek, megmentettelek. Kérdés az, hogy miután csodálkoztál ebben a Bibliában, olvastad a Bibliát, jött egy repülő, és elhozott téged a kis szigetedről, pedig tízszer olvastad a Bibliát, azt mondod, hagyj neki engem békén, nagyon jó érzem magamat, elolvasni ezt a Bibliát, ugye? De mondták, nem, neked kell menni a civilizációra, a kultúrára. És akkor az úton idefelé kezdesz gondolkozni, fogok találkozni más keresztényekkel? Hát ez óriási. Milyenek lesznek? Alig várom, hogy találkozok velük. Milyen elvárásaid lennének ezek a keresztények felé? Alig várod, hogy lássad ezek a csodálatos, pompás épületeket, ugye? Tehát milyen elvárásaid mennének a fejedben? Ezek az elvárások szeretnék felsorolni. Mi az, amit olvasunk a Bibliában, hogy a keresztények milyenek kellene lenniük? És ez, amiről nem szoktam túl sokat erre beszélni. De beszéljünk erről. Mit gondoltok? Mik azok a dolgok, amit följönnek most? Ha olvasod a Bibliát, és az az elképzelés, amit ott olvasol, azzal fogsz találkozni. Hát az első természetesen, hogy ezek a keresztények biztos nagyon fogják szeretni Istent, ugye? Nagyon fogják szeretni Istent, mert Isten előbb szerette őket. Második Korintus 5:14, mert a Krisztus szeretet szorongat minket. Ugye a megváltó feláldozta magát, bebizonyította az ő szeretet felénk, és ez az ő szeretet megelőzte a mi kis szeretet felénk, az ő szeretet óriási a mi szeretetünk felénk, kicsi, vagy a mi szeretet ahhoz képest kicsi, de mégis van szeretet az Isten felé. És nem véletlen, hogy a nagy parancs a Bibliában, Ószövetségben Jézus ezt idézi, hogy a legfőbb parancs az, hogy hagyd Izrael az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, de Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és teljes erődből. Csak az első olvasás a Bibliából, ez egy természetes dolog. Az Isten úgy szeret minket, és ez a szeretet, mi viszonyulunk Istenhez. Hogy az Isten népe szereti őt. Mi lenne a másik? A másik elvárás, ami annyira természetes lenne. Hogy ezek a keresztények szeretik egymást, ugye? És nem önzőek. Mert Isten előbb szerette őket, meghalt a régi óemberi természetünk, és most a Szentlélek lakozik bennünk. Tehát ez egy hihetetlen nagy motiváció, hogy mi egymást szeretjük. De nem csak motiváció. Figyeljétek meg ezt a verset, 2. Korintus 5. Mert a Krisztus szeretet szorongat minket, mint motiváció. Mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt, mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Magyarul az evangéliumnak a gyümölcs az életünkben az, hogy Krisztus szeret engem, és ez motivál engem, hogy szeressek másoknak, hogy tovább adjam ezt a szeretet másoknak. De ez nem csak egy motiváció, ez egy tény. A keresztény élet arra szól, mert te, Zéman Laci, úgy, mint Krisztus, te meghaltál a de ó emberednek. A de ó ember az meghalt ott a kereszten, mi Krisztusban vagyunk. És nem csak a te ó embered meghalt, hanem a szent lelked lakozik benned. Ez az újjászületés. És ez igaz minden kereszténre. Az evangélium lakozik benned, és az evangélium termeli a gyümölcsöt az életedben. Ez egy motiváció és egy tény, és ez nem más, mint az előtte való két vers, ige versnek a folytatás, ugye? Mert a Krisztus szeretete szorongat minket Isten felé és mások felé. De ugyanaz a második nagy parancsolat, szeress fel a barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél a nagyobb parancsolat. Isten nagyon kihegyezi. Mi az, amit ő elvár az ő népétől? Egy dolog, a szeretet. Isten felé és mások felé. Az egész Biblia erről szól. A szeretet. A szeretet egymás felé. Tehát ez egy normális elvárás lenne. Vagy nem csak a nagy parancsolat, Jézus úgy nevezte, hogy az új parancsolat, ugye? A új parancsolat adok neked, hogy szeressétek egymást. Hogyan én szeretlek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Ez volt Jézusnak az elvárás az ő népbe felé, hogy ezek fognak szeretni egymást, és ő hangsúlyosá teszi ezt. Ez a legfontosabb, a szeretet. Akkor nézzük meg, mi lenne a harmadik. Ezek nincsenek bizonyos sorrendben, én csak magamból kiindultam. A materiális dolgok nem lennének fontosak nekik, mert tudják, hogy Isten mindenben gondoskodik, ugye? És minden igazi kincset már megadott nekik. Így könnyen tudnának egymást segíteni, ugye? Isten már engem mindent megadott. Ugye? Ő velem van, gondoskodik rólam, azok a materiális dolgok nem fontos. Pontosan ezt olvassunk a Bibliában. Abcsal 2, az első keresztények. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. A vagyonukat és a javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Igen, ez lenne egy normális elvárás, és ez is olvasunk a Bibliában. Azért Isten mondja másik Korintus 9-ben, hogy Isten szereti a jó, kedvű adakozót, ugye? Mert Isten ezt, valahogy ezt elvárja tőlünk, hogy én már mindent megadtam neked, add tovább. Márk 10, Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta ennek a gazdag ifjúnak, egy valami hiányzik még belőled. Menj, és add el, amit van, és oszd szét a szegények között. És akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. Jézus az ő népének nem akarja, hogy az ő népe ragaszkodjon materiális dolgokhoz, ugye? Kocsik és házok, amit ez a világ ad. És Jézus azt mondja ennek a gazdag ifjúnak, és nekünk is. Add el mindened. Ne ragaszkodjál semmihez. És azt a pénzt, amit elkaptad, azok a dolgot, amit eladtad, add azt a pénzt a szegényeknek. Tehát ezt sok helyen olvasunk a Bibliában, hogy a keresztények így viszonyultak Krisztushoz. És ez az Istennek az elvárása felénk. Ez egy elvárás, ha valaki egy szigetből jönne, hogy lehet, hogy a keresztények ének lesznek. De biztos, hogy irgalmasak lennének a szegényekkel, mert Isten előbb irgalmas volt velük, aki lelki szegények voltak. Ugye? Mert Isten először irgalmas volt velem, azt kért tőlem, hogy én is legyek irgalmas. hadd tegyek föl egy jó pár versét. Miért? Mert mi könnyen tudunk ezeket lelki értelemben venni. Hát Isten lelki értelemben volt irgalmas velem, és most nekem kell lelki értelemben irgalmas lenni másokkal. De Biblia nem engedi ezt. Biblia azt kér tőlünk, hogy igen, ő gazdag volt velünk lelki értelemben, és mi szegények voltunk lelki értelemben, de most megyünk a fizikális szegény emberekhez, akinek nincsen semmiük materiális dolgokban. És azért tettem föl több vers, hogy ezt nem lehet félreérteni. Sőt, nézzük meg ezek a verseket. Jaj, de úgy befejeztem azt a teját. 1. János 3. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem a cselekedettel és a valóságosan. Tehát Isten bíztat minket. A szegényekhez kell fordulnunk. Jakab 1:27. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Még egy pár vers, hogy lássunk, hogy a Biblia nagy hangsúlyt fektet erre. Ézsiás 16. Az volt a bűne a hugadnak, Sodomának. Mi volt Sodomnak a bűne? Mindenki tudja, hogy mi volt Sodomnak a bűne, ugye? De sokszor erre elfelejtkezünk. Hogy bár fenségben, kenyér bőségben és zavartalan békességben volt része neki és lányainak, de a nyomorultat és a szegényt mégsem támogatta. És Isten elpusztította őket a föld színére, mert irgalmatlanak voltak a szegények felé. Jeremiás 22:16. Mit jelent az Istent valójában ismerni ez? A jogához segítette a nyomorultat és a szegényt, ezért ment jó a dolga. Így tesz, aki ismer engem. És az jobban lehetne fordítani, aki valójában ismeri az Istent. Vagy amit jelent ismerni az Istent, az, hogy ezt cselekszünk. Vagy Jeremiás 9, te szeretnél dicsekedni? Akkor dicsekedjél ebben, hogy érted és tudod azt az Istenről, hogy én vagyok az Úr, aki szeretet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik a kedvem. Az Isten nézi a világot. És mi a legfőbb dolog neki? Ahol igazságtalanság van, harcolni az igazságtalanság ellen. Ahol a szegények van, segíteni a koldusokat, a szegényeket. Igazságban és szeretetben. Lukács 14, és rengeteg vers lenne felolvasni, ez csak egy 5 vagy 6-ot, még 50-et lenne sorolni. Hanem, ha vendégséget rendezel a szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg. Sokszor hívunk magunkhoz a barátaink, ugye? Akit tudunk, hogy ők majd visszahívnak minket valamikor. És ez baromi jó közösség, úgy nagyon szeretjük ezek az ebédek, ugye? De Krisztus bíztat minket, ne ilyen ebédet rendeljetek, ugye? Hanem hívjátok azokat, akik nem is tudnak visszafizetni neked. Vagy lásd Mikiás 6:8. Ó ember, tudod, hogy mi az, amit az Isten elvár tőled, amit parancsol neked, ugye? Hogy tegyél igazságosságot. Szeresd az irgalmasságot. És járj alázatosan az Úr elé. Mi lenne az 5. elvárás a keresztények felé, ugye? Próbáljunk ezek a fejünkben tartani. 10 dolgot szeretnék felsorolni nektek. Tehát szeretni az Istent, szeretni másokat, irgalmas lenni másokkal. Mi volt a harmadik? Tessék? Materiális dolgok, az önzés, az valahogy nem fontos lenne nekünk, ugye? Az 5. Mert a kis csoportban fogjátok felsorolni a tizet. Köszönöm, Ági. A kis csoport fel fogjátok sorolni ezeket. Az ötödik. Szeretetből megbocsájtanak azoknak, akik megbántották őket. Mert Isten előbb megbocsájtott nekik. Ugye? Mi az, amit Isten vár tőlünk? Azok az emberekkel szemben, akik megbántották minket, nem csak, hogy megbocsátjuk, hanem lépjük feléjük. És szeretettel megtámadjuk őket, ugye? Hogy meg akarjunk áldani őket, jót tegyünk nekik. Szeretetben menjünk utánuk. Nektek azonban, akik hallgatták engem, ezt mondom, szeressétek az ellenségéteket. Tegyétek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Igen, rengeteg igazságtalanság történik ezen a világon. És ott derül ki, milyen a karaktered, amikor valamilyen igazságtalanság érint téged. Én mindig csodálkozom magamon, hogy annyira könnyen tudok én türelmetlen lenni, vagy irritált lenni, amikor egy kocsi belevág elém, és nem használja az index, vagy amikor az én sávomban jön, és ha nem fordulok, akkor baleset van. Miért vagyok irritált állandóan? Miért vagyok én türelmetlen az emberekkel? Az Isten azt mondja, hogy szeresd, amikor az igazság talanság is történik veled. Tehát megbocsájtjuk másokat. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre, hogy áldás hozzon azokra, akik hallják. Viszont legyetek egymáshoz jóságosok, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsájtott nektek a Krisztusban. Tehát ez, ami főleg kellene jellemző lenni a mi kapcsolatunkra, hogy egymásnak megbocsátjuk. Tehát, mert képesek vagyunk megbocsájtani, akkor azt jelenti, hogy képesek közösségben élni egymással. Ez, ami nagyon kellene jellemző lenni a keresztényekre, hogy testvéri közösségben élnének egymással. Bibliát tanulmányoznának együtt, egymásért imádkoznának és énekelnének, ugye? Ezt pontosan ezt olvassunk az Abcsel könyvben, az első keresztények ezt csinálták. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, ugye? A Bibliát elővették a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Az igazi közösségben részt vettek, és Efézus könyve ben olvassunk, és a Kolosszé könyvében, hogy igen, Isten bíztat minket, hogy merjünk énekelni, merjünk felemelni a hangunkat, és magasztalni Istent. Oké, tehát közösségben élnék. És mi az, ami még kint marad? Még négy dolog. Mi az, ami jellemző kellene lenni keresztényekre? Még egy pár dolog mondjatok. Az egy dolog, hogy irgalmasak a szegényekkel, közösségben élnek, tudnak megbocsájtani. Mi más? Köszönöm! Hetedik, igen. Legnagyobb vágyuk az, hogy az evangéliumot elmondják azoknak, akik még nem ismerik az Úr Jézus Krisztus, ugye? A jó hírt annyira jó, hogy alig várom, hogy el tudjam mondani másoknak, ugye? Az evangélium lakozik bennünk, és azt nem tudjuk lenyomni, hanem ez ki kell, hogy jöjjön. Krisztus tett velem. És olyan sok ember körül vagyunk véve, aki nem ismeri még. Máté 24, a Biblia megígéri, hogy ez az evangélium az egész világ körül fog menni, és amikor minden ember hallotta az evangélium, akkor lesz a vég. És hiszem abban, hogy ez az egyetlen oka, hogy Jézus Krisztus miért nem jött vissza még. Jönni fog, de először ez lesz jellemző a világra. Ugye Efézus 6, ugye? Pál azt mondja, hogy imádkozzatok értem, ha szóra nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követő vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kellene. Pálnak a lelkében ott volt az evangélium, mint egy tűz, úgy, mint Jeremiásnak a lelkében. És ha te elfogadtad az Úr Jézus Krisztus, a Szentlélek lakozik benned, ismered az evangéliumot, akkor alig várod, hogy másnak elmondod. És tudod, hogy szükséged van az Úrnak, hogy ő bátorságot adjon neked. Tehát hirdetnénk az evangéliumot, de nem csak hirdetnénk az evangéliumot, hanem mit gondolsz, mi lenne a nyolcadik? Tessék? Tehát ez a megtérés, hogy hirdeni az evangéliumot, és abban reménykedünk, hogy meg fognak térni. De nem csak az evangéliumot hirdetni, hanem... Tessék, tűnik? Hogy ők megélik, oké. Okay. Az benne van, hogy ha valaki megtér, akkor reméljük, hogy csatlakoznának az első 6 ponthoz, ugye? Hogy ők is ugye a közösségben élnek, és megszabadulnak az önzéstől, stb. Hanem a 8. az, hogy komolyan vennék a Jézusnak az utolsó parancs, nem a nagy parancs, vagy a fő parancs. Mi az utolsó parancs? Mielőtt visszament a mennyben, ugye? Máté 28-ban Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, és tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket. Most a fő ige az tegyetek tanítványá. És most mit jelent? Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezeteig. Tegyetek tanítványt. Ne csak hirdetés az evangélium, és mennem kell, hanem kinyitni a Bibliát, kapcsolatban élni velük, és tanítani, hogy igen, higgyenek a megváltóban, de hogy engedelmeskedjenek az Úrnak. Lehet, hogy itt beteszem, hogy jövő hónapban nem vagyok itt. De hál' Isten, Szabados Ádám elfogadta a meghívást, hogy tartson ezt az alkalmat, és ő erre fog beszélni. Mit jelent tanítványokká tenni az embereket? Mit jelent tanítványozni? Az egész kereszténység erről szól. Második Timotéus 2:2, és amit tőlem hallottál, hány generáció van itt? Ki ismeri ezt az igevers? Hány generáció emberről van szó? És amit tőlem hallottál, de Pál mondja valakinek, és amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át a megbízható embereknek, ők a harmadik generáció, aki mások tanításra is alkalmasak lesznek. 4 generáció. Amit hallottál tőlem, Timotéusz, taníts másoknak, hogy ők képesek lesznek tanítani másokat, hogy ők is tudjanak tanítani. A kereszténység, ez a titok, hogyan terjed? Krisztus megmutatta ezt a titok nekünk. Ő foglalkozott 12 emberrel. Mélyen tanította őket ezek a dolgokkal, hogy ők képesek lettek másokat tanítani. A tanítványosság, ez kellene lenni a fő prioritás az életünkben. Az, ami még jellemző lenne keresztényekre, 2 dolog még. Amellett, hogy állandóan, amikor mennek hirdetni az evangéliumot, mennek tanítványozni, tanítani, akkor a Biblia sokat beszél erről, hogy sokat fognak szenvedni, mert egy lelki háborúban vannak az Isten ellenségével, ugye? A Biblia sokat beszél erről. Efézus 6, ugye? Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának az urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak, folyik egy harc körülöttünk, köztünk. 1. Péter, szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborgodjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Nekünk nem kell meglepődni, amikor van szenvedés, próbák, nehézségek az életünkben. Isten már előre megmondta, ha akarod őt követni, ő szenvedett, ugye? De is fog szenvedni. Ez nem meglepetés. Ez egy normális elvárás, ha találkozol keresztényekkel először. De ugyanakkor mégis mindig örülnének, mert az egész életüket az evangélium szemüvegen keresztül értelmeznék. És erről beszéltünk a boldogság keresésben az előadás. Vagy beszéltünk erről az érzelmi intelligencia januárban. Erről szól az egész életünk. Vannak körülmények, amik nem tudunk mit kezdeni vele. De ahogyan értelmezed a körülményeidet, ugye? Ahogyan látod azt, ami történik veled, az nem ugyanaz. És azért a Biblia mer parancsolni nekünk, örüljetek mindenkor, hogy mer Isten ezt mondani nekünk. Mert nem a helyzettől függ, A szemüvegeden keresztül, ahogyan értelmezed azt, ami történik veled. Most, ha látod azt, ami történik veled az evangéliumon keresztül, akkor másképpen fogod értelmezni az egész életed, ugye? 1. Péter 4. Amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésékor is újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtok. És pontosan ezt látjuk az Abcsel könyvében, amikor megverték őket, amikor hirdették az evangéliumot. Hogyan látjuk őket a börtönben? Mert énekelnek. És amikor elengedik, azt mondják, hogy jaj, Isten méltónak tart minket, hogy szenvedjünk az evangéliumért. Így értelmezték az ő életük, és emiatt volt öröm. Filippi 4, igen, ez az, amit az Isten vár tőlünk. 10 pontban összefoglaltam ez a bizonyos radikális kereszténység, ami a címe ennek az előadásnak. De valójában radikális ez a kereszténység, amiről beszélek? Inkább azt mondanám, hogy ilyen lenne a biblikus kereszténység. Ez csak a normális kereszténység, amit itt felsoroltam. Semmi radikáliság nincs benne. Ha a Bibliából kiindulunk, ezt, amit olvasunk minden lapon a Biblián, hogy a Jézus népe így kellene élni az életük. Jézus ezt parancsol nekünk. Ez nem radikális kereszténység. Ez a normális kereszténység. De ha nem a Bibliát olvasunk, de nem a Bibliából indulunk, akkor mi tapasztalunk sokszor a valóságban. Milyenek a keresztények? Okay? Tehát most ne a Bibliáról beszélünk, hanem mi az, amit tapasztalunk. Tehát ez az ember eljött a szigetre. Ezek voltak az elvárások az ő fejében. És most él keresztények közé, körülnéz, beszélget keresztényekkel, és mi az, amit nem mindig, de sokszor tapasztal. 1. Korintus 3-ban Biblia is erről beszél. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint a lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kis korúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok, amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek. Nem testiek vagytok-e? És nem emberi módon viselkedtek-e? Tehát Pál, ez a versben, ugye, és több helyen van a Bibliában, hogy van egy ilyen kiskorú, kereszténység, és van egy nagykorúság kereszténység. És a kiskorúknak Pál tejjel táplálta őket, és nem igazi eleddel, nem adott neki húst. Ugye? Tehát nekünk ez kicsi kellene megérteni jobban, hogy mit jelent kiskorúnak lenni. Mit jelent kiskorúnak lenni? Nézzük ezt meg. 2 dolgot szeretnék itt felhozni. Magyarázom, hogy mit jelent kiskorúnak lenni. Az első az, hogy mindig várják, hogy mások tanítsák őket. Nem tudják saját magukat táplálni az igéből. Kedvenc tanítóik vannak. Ha visszamennél 1. Korintus 3, mik ezek a viszályok? Valaki tudja, miről beszekednek a keresztények ebben? Igen, valaki Pál követ, másik egy másik tanító, ő az én kedvenc tanítóm. Magyarul ők várják, hogy ezek a tanítók jöjjenek el, és tanítsák őket, ugye? Ez, ami jellemző a kis korókra, hogy nem tudják saját magukba kiindulva olvasni a Bibliát, és megérteni, hogy miről szól a Biblia. Nem tudják saját magukat táplálni. Várják, hogy mások táplálják őket. Másik, az, hogy ahelyett, hogy szolgálnak, mindig feszültségeket és konfliktusok vannak köztük. Önzőek. És ez a Pál mondta, hogy testiek vagytok, ugye? Mit olvastok az előbb versben? Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek. Nem testiek vagytok? A testiek azt jelenti, hogy tele vagyunk irigység és viszálykodás. Okay? Menjünk most a Jakab 4-hez. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban duró, önző kívánságok okozák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök, és is irigykedtek, ugye? Valakinek van valami, ami nekem szükségem van, irigykedek, ugye? Önző vagyok, azt akarom. És azért vannak konfliktusok, mert mindig ezek a belső vágyak, én ezt akarom. Nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Tehát ami jellemző a kiskorú keresztényekre, hogy állandóan vannak konfliktusok és viszályok. Testiek. Jó, tehát ez a két dolog, ami jellemző a kiskorú kereszténységre. Nem tudják saját magukat táplálni, és ugyanakkor az a belső önzés. Mindig úgy érzik magukat, mintha üresek lennének, és kapni akarnak másoktól, és ezt követelik egymástól. Bizony, itt kezdődik a konfliktus, ugye? Amikor én követelem valakitől, hogy tessék adni azt, amire nekem szükségem van, én érdemelem azt, hogy ezt adja nekem. Idegesek, ha nem azt kapják, amire várnak, ugye? Vagy idegesek, ha azt kapják, amit nem vártak, ugye? És ezek a kiskorúak félig üresnek érzik magukat. Az én életemben nekem szükségem van erre, hogy kapjak, mert én üres vagyok. Tessék adni azt, amire szükségem van. Az érett hívő viszont onnan ismerhető fel, hogy készen áll tanítani és szolgálni másokat. Képes másoknak adni, mert van miből táplálkoznia. Táplálja saját magát az igéből, és ez az ember félig telének érzi magát. Ugye? Tehát van a kiskorúság, és van a nagykorúság. Van a tejjel tápláltól, valaki adja a tejet, és van, aki saját magát táplálja az igéből. Nem várja másoktól, és emiatt van neki adni, továbbadni másnak. Ő félig telének érzi magát. Zsidókhez írt levele beszél ugyanerről, mint a Korintus levél. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alap elemére. Mert olyanokká lettetek, mint akinek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. A tejjel táplált valaki, az, aki várja, hogy valaki tanítson őt. Aki képes befogadni az igazi eledel, az az ember leül és a Bibliát olvassa. Tudja saját magát táplálni. Sokszor olyanok vagyunk, mint a szárdiszi gyülekezet. És tudtam volna mondjuk a Laodicea gyülekezet is felsorolni. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Úr, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van. Tudok cselekedeteiről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Mert nem találtam a cselekedeteid teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzel tehát vissza, hogy kaptad és hogy hallottad. Tarts meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolva is. Nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. Ez a gyülekezet sok-sok mindent tudott. De nem tudták tenni, nem tudták cselekedni és csinálni azt, amit az Isten várt tőlük. Sokszor a mi kereszténységünk abból áll, hogy én befogadtam Jézust szívemben. Jézus lakozik bennem, befogadtam a szívemben. Kinyitottam az én szívemnek az ajtóját. Bibliát olvasok, gyülekezetbe járok, és éppen nem megyek bulizni, ahogy a világ megy. És valahogy ezt gondoljunk, hogy valahogy ez a keresztény élet. azt gondoljunk, hogy a keresztény élet abból áll, hogy ide megyek, oda megyek, hogy kapjak. Hogy kapjak. És hogy ne csináljak, ne éljek az én életem így. De erre szól a keresztény élet? Hogy ide járok, és oda járok, hogy kapjak. Ez kicsit jobban hasonlít, mint egy kiskorú elkölcsi magatartás. Ez nem a végső cél a keresztény életünknek, hogy járjunk templomban, hogy imádkozunk, vagy hogy Bibliát olvasunk, bármennyire fontos a Bibliaolvasás. Ez nem a végső cél. Mi a kereszténységnek a végső célja? Mi a te életednek a végső cél? Ha így gondolkozunk, akkor olyanok vagyunk, mint a holt tenger. Mi az, ami jellemző a holt tengerre? Hangosabban lett? Nagyon jó. Van befolyás, de nincs kifolyás. Élő vizet kap, de semmit nem ad ki. És emiatt holt ez a tenger. Valaki volt a holt tengernél? Oké, jó páran. Milyen az a víz? Jó, finom, finom víz? Borzasztó. Milyen a víz? Sós. Nem lehet ezt inni. És ott lehet lebegni a vízben, ugye? Tehát ez nagyon más, mint a többi tengerek a világon. Ez egy holt tenger. Sose felejtem el. Hoppa, valahogy nem került oda. Sose felejtem el, hogy amikor Memphisben voltam, éppen egy misszió konferencián, leültem az asztalnál egy idősebb némivel, és kezdtünk beszélni gyülekezeti dolgokról, és rögtön rájöttem, hogy ez a néni szerintem sokkal többet tud a kereszténységre, a gyülekezeti dolgokról, mint én. Nagyon, nagyon megalázó volt számomra. De ez a gyülekezet egy élő gyülekezet. És beszéltünk, és akkor ő csak egyszer megállított engem, és azt mondta, Robi, ezt nem tudod, ha egy gyülekezet csak magára él, csak magának él, az a gyülekezet ez meg fog halni. Az a gyülekezet csak akkor élő gyülekezet, amikor az egész cél a misszió. Amikor másokért élünk. Azért vagyunk itt ebben a gyülekezetben, nem magunkért vagyunk itt, hanem azok az emberekért vagyunk itt, akinek nincsenek itt. Az egész gyülekezet kellene egy misszió központnak lenni. Mert ha nem él másokért, az a gyülekezet, az halott. Mondtam, hát ez óriási. Bibliát olvasni, vagy gyülekezetbe járni nem végső cél, hanem eszköz. Hanem eszköz. Járok egy gyülekezetben, hogy kapjak, mert szükségem van, hogy kapni. Ugye, Bibliát olvas, kapjak. Igen, szükségem van, hogy a víz folyjon be az én életemben, hogy közösségben élj. De ezek eszközök. Ezek csak eszközök, hogy tudjak kapni. De ha te csak kapsz, és nem adsz, akkor te holt vagy, halott vagy. Nem folyik át rajtad az élet. Tehát a kérdés az, hogy mi a végső cél a mi életünknek? Mi az értelme az egésznek? Ha az Isten megváltott téged, miért nem csak vitt téged föl a mennybe azonnal? Itt hagyott minket, és van cél velünk. Tehát hogyan kellene látni az életünket? És ezen kell gondolkozni. Ezen nagyon kell elgondolkozni. Miért vagyok én itt? Mi az értelme az én életemnek? Muszáj ezen gondolkozni. Két képet szeretnék mutatni nektek. Az első ez, ugye? Gyönyörű szép kép. Minden mond allegorikusan. Istentől kapunk az élővizet, és csordultig vagyunk vele, és kifolyik a kezünkből. Nem is tudjunk saját magunknak tartani, ugye? Isten adja mit? Maga az élet. Jézus így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Isten adja az ő szent lelket. Amikor először elhitted az evangéliumot, ő megadta a szent lelket. De mintha, ha te csak állandóan akarsz kapni, és nem élsz másokért, akkor egy halott tenger leszel. És Jézus azt mondja, engedj, hogy azt az áldást, amit adtam neked, engedj, hogy kifolyjon a kezedből. Azt az irgalmat, amit kaptál, engedj, hogy másoknak továbbad azt az irgalmat, ugye? És akkor az élő víz kezdnek folyni rajtukon keresztül. Kapnunk kell, de adnunk kell. Ez a cél az életünknek. Azért hagyott minket itt az Úr, hogy tovább megáldjon minket, és hogy ezt az áldást tovább adjunk. Maga a Szentlélek, maga az élet. A léleknek a gyümölcse az öröm, az erő, a szeretet. Ő ezt akarja továbbadni, másoknak adni, de rajtunkon keresztül. Ja, itt van ez az asztali beszélgetés a Memphis nővel. Na. Oké. A másik kép. Szoktunk mi gondolkozni az örökké valóságról. Mi az örökké valóság? Tudjunk, hogy ez egy olyan shalom állapot, ahol csak teljes boldogság van. De próbáljuk elképzelni az örökké valóság, mint ez a hosszú kötél. Kötél ez? Nem? Hogy mondják ezt? Köte. Próbáljuk elképzelni, hogy az örökké valóság időtartalma, mert sokszor elfelejkezünk, sokszor gondolkozunk a mennyországról, mint egy állapot, ami fantasztikus lesz, csak sokszor elfelejtjük az időtartalma, hogy nincs idő, amit azt jelenti, hogy végtelen, ugye? A mennyországban leszünk, és az csodálatos lesz, és annak nincs vége. Most próbáljunk gondolkozni ennek az örökké valóság, ha az olyan lenne, mint az a köte. És abból a kötéből mennyi a mi életünk? Milyen nagy része a mi életünk annak az örökké valóságból? Ugye? Körülbelül ilyen nagy. Ugye? És sokszor csak erről foglalkozunk, ugye? Milyen nagy terveim vannak a jövőre nézve? Milyen nagy céljaim vannak? Mit fogok én megvalósítani? Milyen lesz az én nyugdíjkorom, ugye? És vitatkozok, és viszályok vannak, mert állandóan csak ezzel a ennyi kötéllel foglalkozunk. Mintha ez a lenne a legvalóságosabb dolog az életünkben. De ez a legvalóságosabb dolog az életünkben. Az örökké valóság az, ami igazi otthonunk. Jézus Krisztus már előttünk ment, ugye? És azt mondja, várom titeket. Nagyon vár minket. És előre készítem a helyet. És palotát fogok adni nektek. Ki tudja, hogy ez mit jelent. De ott lesz Jézus Krisztus. Az a lényege, hogy ő az, aki vár az ő népére. És Jézus azt mondja nekünk, hogy ne vedd le a szemedet az örökké valóságra, ahol együtt leszünk mindig. És baromi jó lesz. El se tudunk képzelni, ugye? Pál mondja, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ezt állandóan mondták nekünk a Timotheus társaságban, amikor szolgáltam velük. És ez egy igazi motiváció. Ez a helyén van, hogy így lássunk az életünket. És sokszor problémázunk a mostani kis életünkkel. Nagy vágyaik vannak dolgokra. Nagy célok, nagy tervek. Ezek a helyén vannak, ezek fontosak. Én abszolút nem akarom minimalizálni az életünket. mintha csak lenne egy 40 évig pusztai vándorlás, és ezt ki kell bírni. Nem erről van szó. Fontosak az életünk, nagyon. De mi az, ami még fontosabb annál? Felkészülve erről az előadásra, olvastam keresztényeknek a bizonságtételők világszerte, akik szenvednek. És nagyon nehéz ezeket olvasni. Kínában, ahogy volt egy író, aki járta az országot, előadásokat tartani, és bedobták a börtönben. És azt mondta, hogy annyira nehéz volt, mert olyan nagy terveim voltak könyveket írni, és beszédeket tartani, és Bibliát olvasni, és felkészülni prédikáció, és akkor ott ültem abban a fekete dobozban, és majdnem megőrültem. És kiderült, 20 évig ült a börtönben. És híresebb lett, mint egy bármilyen író, és ő lett a példakép a kínaiaknak a 70-es, 80-es években, hogy nézd meg, ő szenved értünk, helyettünk, ugye? És igen, legyünk kitartóak. Nézd meg, hogy ő szenved. Mi is szenvedni tudunk. És ez is használta az ő életét abban a sötét dobozban. És egy másik muszlim, aki ő csak egy hónapig szenvedett, egy kis dobozban belepréselték. És majdnem megőrült. És az egyetlen dolog, amit visszatartott őt, hogy megőrüljön, az, hogy gondolkozni az örökké valóságára. Hogy Jézus nem hagyta el őt. És a mi életünk sokkal többet jelent, mint ez a mostani élet. És pontosan, ha akarjátok, nézzétek meg, másik Korintus 4:5, Pál erről beszél, hogy meglátni az életünk az örökké valóságon keresztül. Az evangélium szemüvegen keresztül kell, hogy értelmezzünk az életünket. Isten hív minket erre a nagyon normális keresztény életre. Hát ez kicsoda. Valaki ismeri föl ezt az embert? Szörnyű, ugye? Ez Fűtő Robi. És éppen elővettem az én régi középiskolai könyveket, mert rengeteget fotóztak, ugye? Ez nem a barátnőm, ez csak éppen egy kép, ami együtt voltunk ezen a táncon, a senior táncon. És, vagy hogy mondják, nem tánc? Mit én? Lényeg az, hogy a lányaimnak mutattam ezek a könyveket, hogy régebben ugye Daddy baseballozott és focizott, és néznek meg a Daddy. De van Daddy? És igen, az én vagyok. Csak azért akartam ezt a képet ide behozni, mert ez 17 éves voltam. 46 vagyok. Gyorsan telik az idő. Majdnem 30 év. 30 év múlva én hol leszek? Nem tudom, hogy hol leszek én. Lehet, hogy a mennyben leszek, vagy egy idősebb otthonban. Nem tudom, hogy mi lesz velem. De gyorsan telik az idő. Hihetetlen gyors. A kérdés az, hogy hogyan akarod tölteni a te idődet, a te életedet. Mert egy lehetőséged van. Egy lehetőséged van. Az idő, ami időnk a legdrágább értékünk. Mit fogsz csinálni az életeddel? Én állandóan teszem föl ezt a kérdést magamnak. Isten, mit akarsz velem? Miért vagyok itt? Mi az értelme az egésznek? Hogy akarsz használni? Testvérek, lehet, hogy elhiszünk János 3:16-ot. Mindenki ismeri János 13:6-ot. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Ha te nem ismered az Úr Jézus Krisztus, és ha itt ülsz, és nem vagy biztos, hogy Krisztus a te megváltod, akkor beszélgessünk, ugye? Nem menj el innen ma, ha nem ismered Krisztust. Fogjál engem, vagy Józsi, vagy Levi, vagy Peti vagy mások, beszélgessél valakivel, nem értem ezt a verset. Itt van az lehetőséged, ragad meg a világnak az egyetlen megváltója. Most ha keresztény vagy, és itt ülsz, és ismered ezt a verset, hiszel benne, akkor a kérdésem az, hogy ebben a versben is hiszel? Mert hasonlóképpen van felépítve. Bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mit? Micsoda? Valaki ezt a verset hiszi? Ez nagyon nehéz elhinni. De Jézus mondta. Ő mondta. Ezt el tudunk fogadni hit által? Hogy Isten akar használni téged csodálatos módon. Istennek terve van Anitával. Ez nagyon próbára teszi az én hitemet. Én nagyon kis hitű vagyok. De ha valójában hiszünk az evangéliumot, és a Szentlélek lakozik bennünk, akkor látszani fog a cselekedetünkben. Galaté 5:6 azt mondja Pál, hogy egyetlen egy dolog, ami lényeges, a szeretet által munkálkodó hit. Ha a de hited munkálkodik benned, úgy fogja kifejezni mások felé szeretet által. Vagy 1 Timotéus 1:5 a hitből fakadó szeretetet. Honnan jön a szeretet? Hitből. Amikor hiszel a megváltóban, amikor megragadtad a megváltót, akkor ez ki fogja fejezni magát? Szeretettel. Vagy Efézus 2, 8 és 10, ugye? Krisztus megváltott minket, és jó cselekedetre teremtett minket. Máté 7:21, félelmetes vers. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszik az én mennyei atyámnak az akaratát. A cselekedetek megpecsételi a hitünket, hogy valóságos. Ha itt ülsz ebben a teremben, azok az emberek, akik nagyon kényelmesen veszik a keresztény élet. Én befogadtam az én szívemben Jézus Krisztus. Én szeretnék téged egy kicsit felrázni ma ezen az előadáson. Vigyázz magadra! Mert ha csak kimondod a szádba, hát én hiszek a Jézus Krisztus, hát én befogadtam őt az én szívemben. De nincs semmi az életedben. Vigyázzál. Menjél az Úr elé, és kérd meg tőle, hogy szólj hozzám. Mutasd meg, mi a valóság. De én nem csak akarom azok az embereket felrázni, akarom bíztatni titeket. Mert ez az előadás nagyon más, mint az én sztereotipikus fűtőrobi előadásokat, ahol állandóan hirdetem az evangéliumot. És az, ami főleg van az én fejemben, az, hogy hogyan tudom a mai napon vigasztalni, vagy erősíteni a testvéreket az evangéliummal. És erre megy ki, bármilyen előadást hallod a szabad szombaton, fölmész, klikkolsz egyet, ott fogsz valamilyen vigasztalás, erősítés kapni az evangéliumból, garantálom. De ez az előadás nem erre szól. Én nem akarok senkit vigasztalni, főleg az evangéliummal. Én akarom bíztatni, ha az evangélium lakozik benned, engedj, hogy az kifoljon a kezedből, és engedj, hogy másoknak adjad. Engedj, hogy az Isten használjon téged másoknak az életében. Mi az Isten akarata az ő nép számára? Mi az Istennek az akarata a te életedre nézve? Hát az a 10 dolog, amit felsoroltuk, de nem akarom újra ezeket felsorolni. Igen, minden 10 dolog igaz. meg van parancsolva, ez az Istennek az akarata. A Bibliában le van írva, azok a felsorolatok, amik a Bibliában van, de próbáljuk ezt egy kicsit személyessé tenni. Hogyan képviselik őt igazságban és szeretetben? Inkább ez egy mondat, nem egy kérdés, hogy képviselik őt a szeretetben és igazságban. Hogyan lehet ezt csinálni? Lehet így is kifejezni. Hogy is lehet ezt csinálni? Apcsal 1.8. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, az egészen a föld végső határig, ugye? Isten felhasználta azok az apostolok, és azt mondta, hogy itt fogtok kezdeni, és végig fogtok vinni azt a jó hírt világszerte. És Krisztus azt mondja az ő népéről, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világosság. Ugye? Krisztus így gondolkozik az ő népére. Akar kiküldeni minket, mert nagyon nagy a sötétség. Csak mi vagyunk ennek a világnak a fénye, rajtunk kívül nincs fény. Hallottam ezt a kis illusztrációt, nekem tetszik. Nem tudom, hogy bementek egy parfümboltba, de én allergiás vagyok sok-sok mindenre, de bemegyek ilyen Douglas boltban, és pár perc múlva az én fejem kezd fájni, ugye, mert olyan erősek azok a sok-sok illatok, és igazából az a sok-sok illatok együtt borzasztó. Bleh, kihányom. De ha csak az egyiket elveszed, ugye, és elvonulsz, az az egy illat egymagában nagyon jó, nagyon szép, ugye? De amikor sok-sok illat együtt van, az borzasztó, és sokszor mi ének vagyunk a keresztényekkel. Amikor a keresztény összejövünk, és nagyon szeretjük egymást, baromi jó érzünk magunkat, olyan, mint az a parfümbolt, büdös egy idő után. És Isten azt mondja, menjetek ki. Most a néni, akitől hallottam ezt, ő egy misszionáris volt, az ő férjével, 20 évig Afganisztánban voltak. 20 évig tevénkedtek Afganisztánban, amikor Afganisztán az oroszok jöttek be. És ő elmesélte, hogy milyen volt az ő életük. 4 gyermeket neveltek Afganisztánban, borzasztó körülmények között. 20 évig voltak ott, és a múlt éven az Al-Qaida megölte az ő férjét. És az ő férje egy szemorvos volt, és foglalkozott az emberekkel, ilyen ritka szembetegség volt ennek népnek, és fölmentek a hegyek között, olyan extrém helyzetek között voltak, úgy éltek, sokszor nem volt semmiük enni, és az egyetlen dolog, amilyen kaját tudtak vinni magukkal, az ilyen kecske sajt, vagy ilyen valamilyen sajt, és a nő, bármennyire misszionáris típus volt, nem volt finnyás, ezt a sajtot nem tudta lenyelni. Azt mondta, hogy olyan büdös volt, amikor kivettek a zsákból, és oda tették az asztalra, ő majdnem hányt. És annyira büdös volt, hogy nem mert enni. És a többiek ettek, mert megszokták. Nem tudta hozni magát, hogy vegyen egy szelet belőle, és egyen. De többet, még magasabbra mentek a hegyekre, és nem volt más enni, és mondta, hát itt vagy fogok meghalni, vagy meg fogom enni ezt a büdös sajtot. És gondolkozod ezen, éppen amikor az ő férje az előtte való napon mielőtt megölték, a nap, hogy mi vagyunk az Isten illata azoknak, akik üdvözölnek. Ugye? Amikor mások látják az életünket, Isten hasonlít minket, mint ez az illat. Ahogy ez egy szép illat, ugye? De aki nem foglalkoznak Jézussal, hogy mondja az ige? Hogy azok ilyen büdös illata van az egésznek. És visszautasítják, az a kereszténység nekem nem kell. És a naplójában leírta a feleségén, használd ezt az illusztrációt. És a következő nap meghalt. És a feleség meg is szokta azt a sajtot, meg is ette, és azt mondja, nagyon finom volt. Nagyon finom volt. Nagyon finom. Hát ilyen a kereszténység. Az emberek visszautasítják. Ó, büdös ez a kereszténység. Nekem nem kell. De ha valójában megkóstolják. Finom. Ez a jó illat a világnak. Pedig ezek mi vagyunk? Ezek mi vagyunk? Istennek nincs B-terv. Az Isten azt mondja, hogy az én evangélium fog terjedni, de csak rajtatok keresztül. Nincs B-terv a Bibliában. És ha az egyház nem akar vinni az evangéliumot, akkor mi lesz? Nincs semmi leírva. Az Isten viszi az ő evangéliumot előre, és azt mondja, csak rajtatok keresztül fog menni az evangélium. Rajtatok keresztül fog növekedni az én országom. Nincs B-terv. Most mi van ebben a világban? Több, mint 4,5 milliárd ember még nem ismeri Jézus Krisztus. Jól mondom ezt, milliárd? Mert hány ember van a Bibliában? Vagy a világban? Majdnem 7 milliárd, vagy billió? Milliárd. Majdnem 7 milliárd ember van a Bibliában, vagy a világban. És igazából sokkal több, mint 4,5 milliárd még nem ismeri az Úr Jézus Krisztus. Papíron nagyon sokan vallják magukat, de igazából nem ismeri. 1 milliárd embernek a fizetése kevesebb, mint 200 forint naponta. El tudod képzelni, hogy milyen nagy szegénység van? 2 milliárd embernek a fizetése 200 vagy 400 forint naponta. A világszerte óriás szegénység van. Ha utaztál valahol Amerikán kívül, vagy Kanada, vagy Nyugat-Európán keresztül kívül, a világ nagyon nagy szegénységben él. Magyarország is nagyon nehéz a helyzet. De ha de 2 millió forintot a fizetésed, akkor de a 84. százalék gazdagságban élsz. Tehát 84% az ember a világon szegényebb nálad, ha 2 millió forint a bevételed évente. Magyarország is egy nagyon gazdag ország, nagyon sok országhoz képes. Nagyon nagy a szegénység. Nem hoztam képeket ezt mutatni, de engedjétek meg csak egy képet. 20 000 kisgyerek naponta hal meg az éhségtől. Ez nem egy keresztény statisztika. Ez mindenki tudja a világban, hogy ez létezik. Ez maga a valóság. És ha elfordulunk tőle, akkor az első János ige, amit felsoroltam az előbb, az igaz rólunk. Azt mondod, hogy Isten szereted. Hogy tudod azt mondani, hogy szereted az Istent, és amikor látod azok, akinek szükség van, nem segítesz neked, nekik. Nekünk kell ezzel a valósággal számolni. Ez van a világban. Most ha ez a valóság, föl kell tennünk a kérdés, akkor végülis mi a radikális és mi a normális keresztény élet? Valójában radikális kereszténységről beszélünk itt, vagy csak normális keresztény életről van szó itt? Úgy kell tekinteni a gyülekezetünkre, hogy minden gyülekezet egy missziós központ. Nem azért megyünk oda, hogy jó érezzünk magunkat. Vagy klubban megyünk, hogy kapjak valamit. Az egy dolog, hogy kapunk valamit. Mi a fronton vagyunk. Van háború. Az egy dolog, hogy a gyülekezet úgy tekintjük, mint egy kórház, igen, lelki szegények vannak itt. De az ember egy idő után felépül a kórházban, és megy harcolni. A kórház, ami a fronton van, úgy kell gondolkozni a gyülekezetünkre. Ez a radikális könyvben, amit a David Platt írt, azt mondta, hogy az egyik barát elment Koreában, Dél-Koreában. Elment egy üzleti bizniszre, és nem tudott aludni. A hotelben volt, és olyan nagy zaj volt kint, 3-4 órakor reggel. Nem érte, hogy mi ezek a dél-koreák nem alszanak este, vagy mi van itt? És akkor fel kellett panaszkodott, amikor lement a konciérhez, vagy az, aki a frontasztalnál volt, és mondta, mi van itt ebben a városban? Nem tudtam aludni éjszakán, olyan nagy zaj volt. Ja, hát igen, azok a keresztények állandóan imádkoznak. A stadionban voltak, és több ezeren voltak, és imádkoznak. Ezek sokszor csinálják ezt. Igen, ezek a dél-koreák és kínaiak, menjetek fel a YouTube-on, képítek be, imádság Koreában, vagy imádság Kínában, ezek korán kelnek. 5 órakor, és összefognak, és imádkoznak. Órákig, mielőtt mennek a munkahelyikre. Ez radikális, vagy ez normális? Attól függ, hogy hogy látod az életed, ugye? És ővel szeretnék befejezni. Ő Katie Davis. Most írt egy könyvet, az a címe, hogy Kisses from Katie. És a lányomnak odaadtam. És fel lehet menni a YouTube-on, megnézni az ő kis sztoriát. 17 évesen befejezte a középiskolát. És ezek a David Platt gondolatok körül forogta a fejében, hogy milyen életet akarok élni. Gazdag családból jött, és a szülei elvárták tőle, hogy elmenjen Vanderbiltbe, egy nagy presztízs egyetem. És megtanulhat, amit akar, és bármilyen karriert kiépített volna magának, és az utolsó év a középiskolában, ő volt a királynő az utolsó éven a középiskolában, és elment egy 3 hónapos misszió munkára Ugandában, ahol gyerekekre vigyázott. És azok a gyerekek annyira megfogták a szívét, hogy hazament, és mondta a szülek, hogy nem tudok még menni az egyetemre, adjatok nekem egy kis időt, én még visszamennék egy évre Ugandában. Visszament egy évre, és nem tudott nemet mondani a gyerekeknek. És nagyon jól érezte magát. Oda is költözött. Most ott lakik. Soha nem járt egyetemre. És 14 gyerek befogadott. És ott lakik. És elindult egy egész árva intézmény. Most 400 vagy 500 gyereket gondoznak. Milyen támogatói rendszer kiépített. Nagyon sokan tudnak az ő munkára most. Tanítja a lányokat, hogy kell csinálni gyűrűket, vagy hogy fonni, stb. És azokat árulják máshol a világban, és ezen megveszik, és fent tudják tartani magukat most. És nagyon jó volt hallani egy interjút tőle. Ez a lány tele van örömmel. És azt mondja, hogy senki ne gondoljon rólam, hogy én valamilyen radikális életet élek. Én azért vagyok itt, mert szeretem ezeket a gyerekeket. Amit az első gyerek, amikor felfogta, és maminak nevezte, hívta azt, hogy kész. És akkor 14-et befogadta. De nem csak ezeket a gyerekekkel foglalkozik. Olyan szép volt hallani tőle, hogy hogyan mesél, hogy az ő ajtó a házban mindig nyitva van, és állandóan emberek jönnek, mennek. Nagyon sok gyerek vannak, ugye, mert a szülek meghaltak AIDS-től. Nagyon sok árva gyerek van. Ő csak az egyik példa. Ő csak az egyik példa, amit olvastam a könyvben, amit hallottam az előadásokban. Még egy pár kép róla. Sokan vannak úgy, mint Katie, aki először kis lépésekben elkezdtek követni Jézus. Ugye, megyek 3 hónapra, akkor vagy megyek egy évre, és akkor kiderült, hogy ő Ugandának tekint, mint az ő saját otthona most. Ő nem akar visszamenni Amerikában. A könyvekben, a gyülekezetben tele van olyan sztorikkal, egyetemi diákok azt mondják, hogy én azért járok az egyetemre, hogy tanuljak nyelvet, ugye, mert amerikai diákok senki nem tudja nyelvet. És készülnek most misszióba menni. Azért tanulok nyelvet, mert akarok a muszlimok között szolgálni. Vagy gyülekezeti tagok, aki ugyanabban a Biblia körben járnak, és kis lépésben elkezdtek egy kis szolgálat a belvárosban, ahol a szegények vannak. Ahol a négerek vannak, ahol nincsen apukájuk, és alig járnak iskolában, és lementek, és csak kezdtek segíteni őket, és néha oda mentek, és kezdtek Bibliát tanítani, de annyira számukra megható volt, hogy azt mondták, hogy ne csak menjünk le, hanem költözünk oda. és eladták az ő házukat, és oda költöztek egy kis lakásban, és most végeznek együtt, mint Biblia kiskör, egy szolgálat a belvárosban. De sokan vannak így. Vagy a Róma missziót, amit a Suai Gyurit végeznek a pasarétiekkel. Hogy elkezdtek Nógrád megyében egy Róma misszió, és nagyon jól megy. És Gyuri most vívodik, költözek oda? Nagyon nehéz. De ez a misszió day, amit azt jelenti, hogy Isten nem csak küld nekünk egy könyvet, hanem ő lejött hozzánk, és közénk lakozott. Az igazi misszió az, hogy oda megyek, és ott lakok köztük. Ez nem radikális, ez csak normális keresztény élet. Hadd javasolom egy pár dolog, pár kis lépés. Ugye Szabados Ádám jön áprilisban, ő fog beszélni, hogy mit jelent tanítványozni, ugye? Tanítványokat képezni. Ha te jársz az Úrral már évek óta, neked kellene tanítani másokat, ugye? Képezni, foglalkozni emberekkel. Májusban nem lesz szabad szombat, nem lesz előadás, hanem nem is biztos, hogy lesz filmklub. A május 24-25 lesz a Református Egyháznak a Szeretett Híd. Szeretett Híd, ha nem ismeritek, a Deli Levente fogja ezt levezetni nekünk. Hogy ország szerte kapcsolatba kerültek rengeteg városokkal, településekkel, ahol kiadnak egy listát, hogy milyen munkát kellene végezni abban a városban. Szolnokon, mit tudom én, kerítés festeni, vagy szemetet felszedni, és mi fogunk hozzá csatlakozni ehhez a munkához. A Szabad Szombat Filmklub, és ha te szeretnél feliratkozni, ez egy szolgálat, ami péntek és szombaton megy, és egész nap fiatalok lesznek ország szerte munkát végezni. Csatlakozzál hozzájuk. Levente fogja ezt levezetni. És együtt tudtok dolgozni, és akkor szombaton, mit tudom én, 5 órakor, akkor vissza tudunk jönni ide, és kicsit beszámolni, hogy milyen volt neked. Milyen volt neked azon a napon szolgálni, és jobbá tenni ezt a világot, ugye? Vagy októberben fogunk összefogni a bibliaiskolával, amikor tanítok az evangelizációt. De az evangelizációt nem kell tanulni elméletben, az evangelizációt menni kell, és csinálni kell. És egy óriási szolgálat ide költözött Magyarországra, az a cím, hogy Zsidók Jézusért. Világszerte vannak, és keresnek zsidókat. És lemennek a 8. kerületben, 7. kerületben, amikor a zsidó fesztivál van, akkor nagyon megjelennek az utcán. És óriási munkát végeznek. De nem csak akkor, és nem csak zsidókat keresnek, és lehet hozzájuk csatlakozni ezek a keresztényekhez. És ott lehet beszélni velük. És gondolkozok éppen, Anitára nézek, hogy a golgotások ezek csinálják. Rendszeresen a golgotás fiatalok és mennek evangelizálni. Minden héten. Ez nem egy radikális dolog. Ez egy normális dolog. A Szent Lélek lakozik benned, alig várod, hogy elmondod. Kérdések. Hogy fejezem be ezzel? Mert ezután lesz egy kis szünet, és akkor kis csoportban fogtok ezeket megbeszélni. Sorolj fel 10 dolgot, aminek jellemzőnek kellene lenni a kereszténynek életvitelére. Csak az a 10 dolog, amit én felsoroltam. Isten élő víz, ő hogyan folyik rajtaren keresztül másokhoz? Például a családtagokhoz, a szegényekhez, az árvákhoz, az özvegyekhez, a jövővényekhez. Folytasd ezt a mondatot! Mert az élet rövid. A világban hogy folytatják ezt a mondatot? Mi másképpen folytatjuk. Táplálod magadat az Isten igéből? Ha igen, tanítványozol másokat? Az 5. kérdés, most jelentek meg a népszámlálás, azt mondjuk 2 nap ezelőtt. Ugye a múlt év nagy népszámlálás. Ha 95% a magyar embereknek nem ismeri Jézus Krisztus személyesen, akkor mi lenne a normális keresztény élet? Hogyan kellene élni? Milyen gyülekezetbe kellene járni? Hiszünk ezt, hogy 95% a magyar ember sötétségben él? Ez egy nagyon durva statisztika. És a hatodik kérdés, 100 év múlva, mit fognak a keresztények mondani rólunk? Hát nem volt Káleb és Józsué köztük. Nem mertek lépni. Nem mertek kockázatot vállalni. Nem mertek vállalni mindent, hogy mindent megteszünk, hogy igen, a kánai földbe megérkezünk. Mindent megteszünk, hogy itt Magyarországon, hogy az emberek térnek meg. Imádkozhatunk ébredésért, de ha nem menjünk, ha nem teszünk, akkor csak becsapjuk magunkat. Az Isten hív minket igazi bátorságra. Hogy fognak emlékezni erre a generációra? Ne nézzél körül, mit csinálnak mások. Az Isten szól hozzád. Mit fogsz te csinálni? Azt mondom, hogy most már tudjátok, hogy miért ez az előadás nem egy tipikus előadás, amit szoktam tartani. Hagy biztosan titeket, nem szeretek említeni Amerikát. De most Amerikában úgynevezett ébredés van. Nagyon sokan vették a lapot, és nagyon sokan csinálják. És elegük van a materializmus a pénzből, és eladják a házukat, küldöznek a szegényekhez, és csinálnak a szolgálat. Mert az Isten hívott minket, hogy ne csak mi az a szó, morfindozunk az evangéliumra, és elmélyülünk, és racionálisan gondolkozunk, és próbáljuk még jobban megérteni, és ezt a verset még memorizálni, és beszéljünk róla. Az életünk kellene lenni cselekedetekkel. Én az elmúlt előadásokban állandóan az evangéliumról beszélek. Neked ez el kell hinned. És ez egy nagyon fontos üzenet. De ma nem erről beszélünk. A mai előadás arra szólt, hogy mert ismered az evangéliumot, mit fogsz te csinálni vele? Ha nem csinálsz semmit vele, a te életed halott lesz. Isten egyértelmű az ő akarat, hogy menjünk és csináljunk. Isten legyen velünk, hogy merjünk ezeket csinálni, tenni. Pár hét múlva megyek Amerikában. És ott leszünk 4 hónapig. Családostól menjünk. Nagyon fogtok hiányozni. Nagyon sokat fogok gondolni rátok. Ez az én imádságom, hogy az Isten felhasználja ezt a napot. Kikinek az életében, hogy vizsgáld meg a szívedet. Fogjunk össze, és csinálunk valami szépet itt. Ez egy szép mozgalom lehetne. Szolgálni másokat, szeretni másokat, mert Isten előbb szeretett minket. És majd visszajövök, Isten úgy akarja, akkor augusztusban itt leszek. Legközelebb találkoznánk a Vajtai Páratlan héten, ami mindig nagy buli minden éven. És remélem, hogy nagyon sokan leszünk. És azon a héten mi tipikus a fiúság hetet fogunk elővenni, ami azt jelenti, hogy egész héten fogok prédikálni, hirdetni az evangéliumot nektek. Hogy amit Jézus tett értük, az jó mélyen megyen. De ne ott maradjon, ugye? Ugye? Hogy gyümölcsöző életet legyen. Imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük szépen, hogy annyira egyértelmű tetted azt, hogy mi a te akaratod. Mi a te akaratod a mi életünkre nézve. Kérünk, hogy bocsáss meg, amikor vakkon figyelünk, vagy nem figyelünk, be van dugulva a fülünk, tele vagyunk saját magunkkal. Úr Jézus, én kérek, hogy te legyél az, aki felbuzdítod a mi szívünket. Merjünk kimondani, kiáltani, hogy te vagy az egyetlen, aki fontos vagy ezen a világon, és akarunk élni a te dicsőségedért. Úr Jézus Krisztus, hiszünk, ha nem felébresztesz minket, akkor az egész életünk nem ér semmit. Kérünk, hogy munkálkodjál csodálatosan a mi lelkünkben, hogy merjünk föltenni az életünket egy bizonyos célra, mindent kockáztatni és bízni benne teljes szíveddel. Kérünk, használ fel minket itt Magyarországon a te dicsőségedet. Krisztus nevében. Amen.